Egész úton ellenszegültem, és ez a körülmény, amely nálam teljesen szokatlan volt, nagy mértékben megerősítette beszélés Miss Abbó rólam való amúgy is rossz véleményét. Tény az, hogy kis jelvesztettem a fejemet, vagyis inkább, ahogyan a franciák mondják, magamon kívül voltam. Tudtam, hogy a pillanatnyi lázadozással a legszigorúbb büntetése is rászolgáltam, de mint minden lázadó rabszolga, én is eltökéltem magam, hogy most már a végsőkig kitartok. Fogja erősen a karját, Miss Abbó, hiszen olyan, mint egy vadmacska. Szégyen, gyalázat! Sopánkodott a komorna. Hogy viselkedhetik valaki így, Miss R., megütni egy fiatal úriembert, a jótevője fiát, a gazdáját? A gazdámat? Miért gazdám ő nekem? Cseléd vagyok én? Nem. Maga kevesebb, mint egy cseléd, mert nem dolgozik meg azért, hogy eltartsák. Így, üljön le és szálljon magába. Ekkor már odaértek velem abba a szobába, ahová Mrs. Reed utasított, és lenyomtak valahová. Ha rajtam áll, felpatanok, mint egy rúgó, de a két kéz nem engedett fölkelni. Ha nem marad nyugton, lekötözzük, mondta Bessie. Adja kölcsön a harisnya kötőjét, Miss Abbó, az enyémet menten elszakítaná. Miss Abbó elfordult, hogy vastag lábáról leoldja a szükséges madzagot. Ez az előkészület a megkötözéshez és a vele járó szégyen kissé lehűtött. Ne vegye le! Kiáltottam. Inkább nem mozdulok. Hogy jó szándékomat bebizonyítsam, mindkét kezemmel megkapaszkodtam a díványon. Nem is ajánlom, hogy megmozduljon, mondta veszélyes, miután meggyőződött róla, hogy lecsillapodtam. Elengedett, aztán karjukat összefonva, mindketten mogorván és bizalmattanul bámultak rám, mintha kételkednének józan eszemben. Ilyet még sohasem tett, szólalt meg végre Bessie a komornához fordulva. De én mindig tudtam, hogy rossz a természete, hangzott a felelet. Asszonyomnak nem egyszer megmondtam véleményemet a gyermekről, és mindig igazat adott nekem. Alattomos kis jószág. Ekkora kislányban még soha nem láttam ennyi ravasságot. Bessie nem válaszolt, de néhány pillanat múlva hozzám intézte a szót. A kisasszony tudhatná, hogy hálával tartozik Mrs. Reednek, hiszen ő tartja el, és ha kitenni a szűrét, mehetne a szegényházba. Mit felelhettem volna? Nem először hallottam ezeket a szavakat. Amióta az eszemet tudom, mindig így beszéltek velem. Állandóan ezt duruzsolták a fülembe, hogy éhen meg olyan alárendelt helyzetben vagyok. Olyan volt már ez az örökös szemrehányás, mint valami egyhangú dallam, bosszantó és kínos. De azért nem értettem világosan, hogy tulajdonképpen miről van szó. És nehogy egyenrangúnak képzelje magát a Reed kisasszonyokkal és a Reed úrfival, mondta Miss Abbó. Azért, mert úrnő megengedi, hogy együtt nevelkedjenek. Nekik sok lesz a pénzük, magának nem lesz semmije. Az a kötelessége, hogy alázatosan viselkedjék velük szemben, és igyekezzék a kedvükben járni. Mi csak a maga érdekében beszélünk, tette hozzá Bessie, ezúttal nem is nyers hangon. Próbáljon kedves lenni, és tegye magát hasznossá, akkor talán otthon talál itt. De ha ilyen gyűlölködő és durva lesz, az úrnő biztosan kiteszi a házból. Különben is, folytatta Miss Abbó, a jóisten majd megbünteti. Egyszer egy ilyen dühroham közben szörnyet hallhat, és akkor mi lesz? Jöjjön, Bessie, hagyjuk őt magára. Júj, de nem szeretnék az ő helyében lenni. Imádkozzék, Miss R., ha egyedül marad, mert ha nem bánja meg bűnét, Isten megengedi, hogy a gonosz szellem ráereszkedjék a kéményen és elvigye magával. Elmentek, és rám zárták az ajtót. A vörös szoba féle vendégszoba volt, de nagyon ritkán aludtak benne. Csak olyankor, ha véletlenül annyi vendég gyűlt össze, hogy minden helyiségre szükség volt. Pedig a vörös szoba a kastély legnagyobb és legszebben berendezett szobái közé tartozott. A mélyvörös damasztal elfűkönyözött és tömör mahagóni oszlopokon nyugvó ágy, mint valami tabernákulum a szoba közepén állt. A két nagy ablakot, amelyeknek redőnyei mindig le voltak húzva, félig eltakarták az ugyancsak vörös damaszból készült függönyök, virágfűzéres, díszes redői. Piros volt a szőnyeg is, az ágy végében álló asztalt karmazsinvörös terítő borította. A falak lágy őszbarna színébe egy árnyalatnyi rózsaszín vegyült. A szekrényt, az öltözőasztalt, a székeket sötétre fényezett ómahagóni fából paragták. A környezet mély árnyaiból magasan és fehéren villogott elő az ágyra halmozott fánkosok sokasága, tetején a hófehér marszei takaróval. Az ágynál nem kevésbé szembetűnő volt az a kényelmes, párnázott, szintén fehér karosszék, amely az ágy fejének közelében állt, előtte lábzsámoly. Olyan volt, mint egy fehér trón. A szoba hideg volt, mert ritkán fűtötték. Ünnepélyes, mert alig-alig jártak benne. Csak a szobalány lépett be szombatonként ide, hogy letörölje a port. És olykor nagy időközökben maga Mrs. Reed is bejött, hogy átnézze a szekrény egyik titkos fiókjának tartalmát. Különféle pergamenek voltak ebben a fiókban, itt tartotta az ékszerládikáját is Mrs. Reed, meg boldogult férjének egy miniatűr képét. Ebben rejlett a vörös szobatitka. A varázslaté, amely a szobát minden pompája ellenére magányosságra ítélte. 9 éve múlt, hogy Mr. Reed meghalt. Ebben a szobában lehelte ki lelkét, itt ravatalozták föl, innen vitték ki koporsóban a temetkezési vállalat emberei, és azóta valami sivár kegyelet őrizte a szobát a betolatokodóktól. Bessie és a kesernyés Miss Abbo alacsony diványra ültetett a márványkandalló mellé. Az ágy előttem tornyosodott. Jobb felől egy magas, sötét szekrény állt, felülete hol tompán, hol csillogóbban verte vissza a fényeket. Bal felől az elfüggönyözött ablakok, a két ablak között egy nagy tükör ismételte meg az ágy és a szoba üres fenségét. Nem voltam biztos benne, hogy rám zárták-e az ajtót, mikor már megmertem mozdulni, felálltam és megnéztem. Hójaj, az ajtó be volt zárva, akár egy börtönajtó. Visszatértemben el kellett mennem a tükör mellett, elbűvölt tekintetem önkéntelenül a feltáruló mélységet fülkészte. Abban a kényszeretbeli űrben, amelyet a tükör elém tárt, minden hidegebbnek és sötétebbnek látszott, mint a valóságban. A furcsa kis alak, aki a tükörből visszanézett rám, s akinek fehér arca és karja kivált a sötét háttérből, és a félelemtől ide-oda rebbenő szeme volt az egyetlen mozgó valami ebben a teljes mozdulatlanságban, az a furcsa kis alak igazán olyan volt, mint egy szellem. Ilyennek képzeltem azokat az apró, félig tündér, félig manó fantomokat, amelyek Bessie esti meséjében bukkantak elő az elhagyatott, bozótos ingoványból, és ijeszgették az eltévedt utasokat. Visszamentem a diványhoz. Egy kicsit már babonás voltam, de a kísértetek hideglelős órája még nem érkezett el. Ereimben még melegen lüktetett a vér, a lázadó rabszolga még nem csitult el bennem. Még egy gyors visszapillantást kellett vetnem az előzményekre, mielőtt a végasztalon jelennek megadtam magam. John Reed erőszakos zsarnoksága, nővéreinek gőgös közönye, anyjuk ellenszenve a cselédek részrehajló elfogultsága, úgy kavargott feldúlt bensőmben, mint egy iszapos kút piszkos vize. Miért kell nekem mindig szenvednem, mindig remegnem, miért vádolnak, miért ítélnek el engem folyton? Miért nem tudok én soha senkinek a kedvére tenni? Miért sikertelen minden próbálkozásom, ha valakinek a kegyeibe igyekszem férkőzni? A magacs és önző Elizát mindenki tiszteli. Georgiana szeszélyes fanya, rosszindulatú, döjfös és gáncsoskodó, mégis mindenki elnézi rossz tulajdonságait. Rózsás arcában, aranyos fürtjeiben gyönyörködnek az emberek, és a szépség úgy látszik kárpótolja őket Georgiana minden hibájáért. John soha nem utasítják rendre, még kevésbé büntetik meg. Pedig John kitekeri a galambok nyakát, agyontapossa a kis csibéket, ráúszítja a kutyákat a birkákra, leszedi a melegházi szőlő fürtjeit, letöri a társalgóban a legritkább dísznövények virágját. Ráadásul anyját öregasszonynak szólítja, olykor csúfolja is sötét bőréért, amely pedig éppen olyan, mint az övé. Udvariatlanul elengedi a füle mellett anyja kívánságait, akárhányszor elszogatja vagy tönkreteszi Mrs. Reed sejem ruháját, és mégis ő az én drága egyetlenem. Én dehogy merek hibát elkövetni. Buzgón teljesítem minden kötelességemet. Mégis éjjel-nappal azt kell hallanom, hogy pajkos vagyok és haszontalan, dacos és kétszínű. Fejem még mindig fájt és vérzett. John senki sem rótta meg, amiért ok nélkül megütött engem, és mert szembeszálltam vele, mert védekezni mertem, engem persze megszégyenítettek. Micsoda igazságtalanság! Mondta a józan eszem, amely a félelem következtében átmenetileg felülkerekedett. Az ugyancsak felülkerekedő elszántság pedig azt sugallja, hogy próbáljak valamiképpen kiszabadulni az elviselhetetlen zsarnokság alól. Például megszökni, ha lehet, vagy nem enni, nem inni, akkor legalább meghalok. Milyen feldult volt a lelkem ezen a szörnyű délutánon. Agyamban kusza gondolatok kergetőztek, szívem lázadozott. És micsoda sötétségben, micsoda vak tudatlanságban kellett ezt a harcot megharcolnom. Képtelen voltam felelni a szüntelenül feltolakodó belső kérdésre, miért? Miért kell ilyen rettenetesen szenvednem? Ma már nem akarom megmondani hány esztendő távolságából, tisztán látom, hogy miért. Jelenlétem megzavarta a Gateshead Hell összhangját, kiléptem a többiek közül. Nem volt bennem egy vonás sem, amely a Mrs. Reed-del, a gyermekeivel, vagy kiváltságos vazallusaival való együttélést elviselhetővé tehette volna. Ha ők nem szerettek engem, hát én éppen olyan kevéssé szerettem őket. Nem lehetett ezt kívánni tőlük, hogy ragaszkodjanak valakihez, aki egyikükkel sem rokon szenvez. Másféle voltam, mint ők, vérmérsékletem, képességeim, hajlamaim merőben különböztek az övéiktől. Hasznavehetetlen senki voltam, képtelen arra, hogy érdekeiket szolgáljam, vagy szórakoztassam őket. Ellenszenves valaki, aki szinte örült, ha az ő bánásmódjukban felháborodhatott, vagy véleményüket mennél nagyobb megvetéssel sújthatta. Tudtam, hogyha eleven, gondtalan, szép, szilaj, nem törődöm gyermek lennék, akár ugyanolyan alárendelt helyzetben is, amilyenben voltam, Mrs. Reed szívesebben megtűr, a gyerekek inkább pajtáskodnak velem, és a cselédék sem látja mindenáron a gyerekszoba bűnbakját bennem. A vörös szobára lassan leereszkedett az alkonyat. 4 óra elmúlt, és a borús délután szürkületbe hajlott. Hallottam, hogy az eső szakadatlanul veri a lépcsőház ablakát, és odakint a bokrok között süvölt a szél. A hideg valósággal kővé dermesztett, és bátorságom is alább hagyott. Megalázottságom tudata, az önbizalom hiánya, a kétségbejtő elhagyatottság, mintha még vízzel locsolta volna elszántságomnak amúgy is húnyó parázsát. Mindenki azt mondja, hogy rossz vagyok. Talán igazuk is van. Hiszen most arra is gondolok, hogy bosszúból éhen halok. Ez biztosan bűn, és vajon meghalni jó-e? Az a sírbolt a Gateshead-i szentély alatt olyan csábító menedéke. Azt mondják, olyan sírboltba temették Mr. Reed-et. Erről Mr. Reed jutott eszembe, és növekvő borzalommal gondoltam rá. Nem ismertem, de tudtam, hogy ő volt az egyetlen nagybátyám, anyám bátyja. Azt is tudtam, hogy mint anyátlan, apátlan gyermeket házába fogadott, és halálos ágyán megígértette a feleségével, hogy fölnevel és úgy fog bánni velem, mint édes gyermekével. Mrs. Reed valószínűleg azt hiszi, hogy megtartotta ígéretét, és ami azt illeti, mégis tartotta, már amennyire a természete engedte. Hogyan is szerethetne egy betolakodót, aki nem az ő családjából származik, és férjének halála óta semmiféle kapcsolat nem fűzi hozzá. Rendkívül terhes lehet, hogy egy nehezen kicsikat ígéret arra kényszeríti, anyja helyett anyja legyen egy idegen gyermeknek, akit nem tud szeretni, és hogy egy ellenséges idegent állandóan ott kell látni a családja körében. Különös dolog jutott eszembe. Nem kételkedtem, sohasem kételkedtem benne, hogy Mr. Reed, ha élne, jól bánna velem. Most, ahogy ott ültem, és a fehér ágyat bámultam, meg az árnyékba borult falakat, olykor egy-egy megbűvölt pillantást vetettem a homályosan csillogó tükörre, emlékezetembe tódult mindaz, amit halott emberekről hallottam, halottakról, akik nem nyughattak sírjukban békén, mert utolsó kívánságaikat az élők nem teljesítették, és ezek a halottak feljárnak a földre, hogy megbüntessék az esküszegüket, és megbosszulják az elnyomottakat. Arra gondoltam, talán Mr. Reed szellemesen pihenhet békén, mert tudja, hogy húgának árvájával rosszul bánnak itt a földön, és ezért elhagyja nyugvó helyét, akár a templom kriptájában, akár az elköltözöttek ismeretlen világában van ez a nyugvó hely, és megjelenik előttem ebben a szobában. Letöröltem könnyeimet, és elfojtottam az zokogást, nehogy szenvedélyes bánatom előtt csajon egy síron túli vigasztaló hangot, vagy hogy a homályból egy megdicsőült arc hajoljon furcsa szánalommal felém. Ez az elméletben vigasztaló elképzelés, ha megvalósul, borzalommal töltött volna el. Minden erőmmel védekezni akartam ellene, erős akartam lenni. Szemembe hulló hajamat hátra simítottam, fölemeltem a fejemet, és megpróbáltam bátran körülnézni a sötét szobában. E pillanatban úgy tetszett, hogy valami fény villant meg a falon. Talán egy holtsugár hatolt be a redőny hasadékán? Kérdeztem magamtól. De nem. A holtfény mozdulattan, ez a fény pedig mozgott. Miközben rámeredtem, felcsúszott a mennyezetre, és a fejem fölött lebegett. Most utólag már könnyű elképzelni, hogy valaki kézilámpással ment keresztül a pázsiton, de akkor, amilyen izgatott lelkiállapotban voltam, és amennyire fölkészültem a várható borzalmakra, azt hittem, a cikázó fény valamely túlvilági híradás. Szívem vadul dobogott, a fejem égett, szánysuhogást véltem hallani. Úgy tetszett, valami közeledik felém, azt hittem, megfulladok, levegő után kapkodtam. Bátorságomnak vége szakadt. Az ajtóhoz rohantam, és kétségbe esett erőfeszítéssel ráztam a kilincset. Szaradó lépések közeledtek a folyóson, a kulcs megfordult a zárban, beszél Smith abból lépett a szobába. Rosszul van, miszer? Kérdezte Bessie. Micsoda pókoli lármát csapott, még a csontjaim is beleremegtek. Kiáltott föl Apó. Vigyenek ki innen, figyenek a gyerekszobába! Könyörögtem. Miért? Megütötte magát? Látott valamit? Ezt megint Bessie kérdezte. Világosságot láttam, és azt hittem kísértett. Bessie kezébe kapaszkodtam, és Bessie nem hozta el a kezét. Csak azért sikított, hogy ránk ijesszen, jelentette ki megvetően Apó. És hogy sikított? Ha fájna valami, az ember megérteni, de csak azért rendezte ezt a komédiát, hogy ide csajol minket. Tudom, milyen agyafurt. Mi történik itt? Kérdezte egy másik fölényes hang. Mrs. Reed jött végig a folyoson, főkötője lebegett, ruhája vészjósróan suhogott. Abból is beszél, úgy tudom, megparancsoltam, hogy Jane Eyre a vörös szobában marad, amíg én érte nem jövök. Miss Jane olyan hangosan sikoltozott, madám. Védekezett Bessie. Eresz el a kezét. Mrs. Reed csak ennyit felelt. Erezd el, Bessie kezét, gyermek. Biztosítlak, ha így viselkedel, még kevésbé szabadulsz. Gyűlölöm a ravasságot, különösen gyermekekben. Csak azért is megmutatom, hogy fortéllyal semmire sem mégy. Most büntetésül egy órával tovább maradsz itt, és csak akkor engedlek ki, ha szót fogadsz, és csendben leszel. Ó, néni, kérem, irgalmazzon! Bocsásson meg, ezt nem bírom, tessék valami más büntetést kitalálni, meghalok, ha... Hallgass, utálom ezt az erőszakoskodást. Mrs. Reed kétségtelenül el is hitte ezt. Az ő szemében én egy koraérett színésznő voltam, gonosz szenvedélyek, aljasságok, veszedelmes kétszínűségek megtestesülését látta bennem. Veszélyes abu elment, Mrs. Reed pedig annyira felbőszítette az én most már örjöngő félelmem és görcsös zokogásom, hogy belökött a szobába, és szó nélkül rám zárta az ajtót. Hallottam, amint elsuhogott, és azt hiszem, alig, hogy távozott, idegrohamot kaptam. Elvesztettem az eszméletemet.